A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Esti Egyetem. Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Magyar kutatók eredményei alapján a farkastól genetikailag távolabb álló modern kutyafajták relatív agymérete nagyobb, mint az ősi több ezer éves fajtáké. Az agyméret növekedése nem köthető a fajták szerepéhez, sem életmenet jellemzőkhöz, ezért feltehetően a városiasodó komplexebb társas környezet hatása. Vajon összefüggésben van-e az agyméret azzal a feladattal, amire a fajtát kitenyésztették, van-e különbség például az ölebek és a vadászkutyák között? Vagy inkább a várható élettartam, az utódnevelés nehézségei állnak a háttérben? Ezeket a kérdéseket feszegeti az ELTE etológiai tanszékének legújabb cikke, amely az Evolution című szaklapban jelent meg. Itt van velünk Kubinyi Enikő etológus, az ELTE etológiai tanszékének tudományos főmunkatársa. Kezdi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a megkeresést!
Az a kérdésem, hogy vajon miért olyan okosak a kutyáink?
Miért olyan okosak? Hát erre ezer dolgot lehetne mondani, de elsősorban biztos, hogy azért olyan okosak, mert így kerültek mellénk, annak köszönhetik, hogy ők lettek az első házi állataink, hogy már 25 ezer évvel ezelőtt is nagyon okosnak találtuk az őseiket. Inkább talán most ebben a kutatásban az az igazán izgalmas, hogy a farkashoz képest a kutyáknak jelentősen kisebb az agytérfogata, és ebből sokáig azt gondolták a kutatók, hogy a kutya sokkal butár, mint a farkas. Ez nem sikerült bebizonyítani, tehát hogyha csinálunk mindenféle kísérletet, akkor hol ezt találjuk, hol azt, és egyébként is nagyon szubjektív, hogy mit tekintünk okosságnak. De az, hogy a kutyák agymérete a háziasításnál lecsökkent, az nem csak a kutyákra jellemző, hanem minden házi állatra. És azt gondoljuk, hogy azért, mert ők sokkal biztonságosabb környezetben élnek, mint az őseik, mint a vadállatok, ezért nincsen szükségük erre a rendkívül energiaigényes szövetnek a fenntartására, mint az agy jelent, hanem fordíthatják az energiát másra.
Elnézést,
utódoknak a létrehozására.
Megkérdezhetem, hogy ez mit jelent? Tehát, hogy mekkora, hány köbcenti egy farkas agyvelő és egy kutya agyvelő? Hogy lehet-e ilyen összehasonlítást tenni?
Igen, abszolút jó kérdés. Vannak saját adataink is. A cikkben megjelent adatok, azok 48 farkasról készültek. Itt az átlagos súlyuk ezeknek az állatoknak 31 kiló volt, és az agytérfogatuk pedig 131 köbcentiméter. És hogyha kiválogatjuk a rengeteg kutyából, akiről sikerült adatot gyűjtenünk, 850 körüli kutyáról, ból kiválogatjuk a 30 kilósakat körülbelül, akkor az ő agyuknak a térfogata az mindössze 100 köbcentiméter. Tehát a farkas és 131, a kutyá és 100. Úgyhogy itt látunk egy 24%-os térfogat csökkenést, ami azért elég jelentős.
Mi hiányzik a kutyáknak az agyából, ami a farkasok agyában megvan?
Mindenük megvan, arányosan kisebbek, tehát nem úgy néz ki, hogy a túlélés a vadonban az annyira nehéz, olyan nagy agykapacitást igényel az, hogy hát a puszta létfenntartás, tehát hogy vadászni kell minden nap, elkerülni a veszélyhelyzeteket, és így tovább. Ehhez képest ugye egy kutyának kényelmes élete van, mert minden megkap a gazdájától. Tehát nincsen szüksége ilyen kapacitású agyra. De ezt már tudtuk, tehát hogy ezt nem mi fedeztük föl, hogy kisebb a háziállatok agya. Amit most találtunk, az minket is meglepett, mert az derült ki, hogyha összehasonlítunk sok kutyafajtát, 159 kutyafajtát hasítottunk össze ebben a publikációban.
Hány kutyafajta létezik, amelyeket...
Körülbelül 400.
Ezeket ismerik az emberek, tehát 400 regisztrált kutyafajtáról van szó, vagy 400 féle?
Igen, több fajtaklub is van, az egyik ezt regisztrálja, a másik azt, meg azon is lehet vitatkozni, hogy mit tekintünk fajtának. ezért mondjuk mindig azt, hogy körülbelül 400.
Aha. Magyarországon ebből mennyi található meg?
A 9, azt hiszem, valahogy így.
Nem értettem. Nem értettem, hogy mennyi?
Magyar kutyafajta szerintem 9.
Nem van, a magyar kutyafajta, hanem Magyarországon mennyi
Magyarországon kutyafajta mennyi? Hát található? Azt a fajta klubot kellene megkérdezni, de biztos több mint 100, nem? Aha. Nem tudom pontosan, 100-200 között retippelem, de a fajta klub ezt meg tudja mondani. Vagy hogyha ez fontos, akkor én is
nem fontos, csak nézek. Belekérdeztem, azt hittem, hogy tudja fejből.
Nagyon sok olyan kutyafajta van, ami nincs is elismerve még, és akkor azokkal nyilván Magyarországon sem foglalkoznak.
Azt kérdezném, ami lehet, hogy egy nagyon buta kérdés, hogy minél nagyobb a feje a kutyának, annál több ész van benne?
Annál több agy van benne, igen, tehát minél nagyobb a testmérete, annál nagyobb lesz az agya is. Ezért ebben a publikációban mi relatív agymérettel számoltunk, tehát van egy bonyolult képlet, amiből kiszámoltuk a relatív agyméretet, és azt hasonlítottuk össze. Egyébként érdekesség az, hogy nem egyenesen arányosan csökken a testmérettel az agy térfogat. Tehát egy kicsi kutyának arányosan azért jóval nagyobb az agya, mint amit várnánk, tehát egy egyenes arányosság alapján. Úgyhogy a kiskutyáknak is azért megvan. Tehát körülbelül háromszoros a térfogat különbség a legnagyobb és a legkisebb kutyák között maximum, ami azért meglepő, mert ugye a testméretben jóval nagyobb különbségek vannak.
Hát persze, egy Yorkshire és egy Dán dog vagy német dog között van egy 20-szoros vagy 30-szoros különbség a testsúlyt tekintve, vagy lehet, hogy többszörös is.
Igen, igen, és az agyban ezt nem látjuk, de azért egy nagyobb kutyának természetesen nagyobb az agya is, és az is érdekes, hogy a fejformával is ez tud változni, tehát bizonyos részek, például a szaglóhagyma, az ugye a rövid kutyáknál teljesen deformálódnak, torzulnak.
Idézek az önök által küldött tájékoztatóból. A kutyák háziasítása körülbelül 25 ezer éve kezdődött, de 10 ezer évig a kutyák és a farkasok küllemre nem különböztek. Sok ősi fajta, például a szánhúzó kutyák ma is hasonlítanak a farkasokra. A letelepedés, a földművelés, pásztorkodás elterjedése és a vagyon felhalmozása viszont különböző feladatokat kínáltak a kutyáknak, szükséglet őr, terelő, vadászkutyákra, sőt ölebekre is. A ma ismert küllemben nagyon karakteres fajták jelentős része azonban csak az ipari forradalom óta, főként az utóbbi két évszázadban alakult ki, amióta a kutyatenyésztés egyfajta hobbivá vált, mondja Kubinyi Enikő, az ELTE etológiai tanszék főmunkatársa. Azt lehet-e tudni, hogy hány nemzedék, illetve mennyi idő alatt változik a kutya agytérfogata?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye 25 ezer évvel kezdődött körülbelül a háziasítás, és akkor még biztosan a kutyák is csak egyszer tüzeltek évente, mint a farkasok, és nem tudjuk pontosan, hogy mikor változott ez meg, és jelent meg a kétszeri tüzelés, ami ma jellemző a kutyákra, és ezt azért említem, mert felgyorsult, ugye a generációs idő rövidebb lett a kutyáknál, sokkal rövidebb idő alatt jobban el tudtak szaporodni. Az alomméret is általában nagyobb szokott lenni a kutyáknál, mint a farkasoknál. Ez mind összefüggésben van azzal, amit az előbb is pedzegettem, hogyha nem kell az agyra fordítani az energiát, akkor lehet másra, például az utódok számának a növelésére. És akkor az egyik ötletünk az is volt, hogy megnézzük az alomméretet. Garamszegi László Zsolttal dolgoztunk ebben a kutatásban, ő ökológiai kutatóközpontban evolúcióbiológus, és nagyon régóta foglalkozik az agy evolúciójával, úgyhogy elsősorban ezek az ő ötletei voltak, ő szerette volna ezeket az úgynevezett mikroevolúciós folyamatokat vizsgálni a kutyafajtáknál. Szóval gyűjtöttünk adatot arról, hogy egy-egy fajtának hány kiskutyája születik általában, mekkora az alomméret. És akkor az egyik ötlet az volt, hogy összefüggést találunk majd elnézést a relatív agytérfogattal, de nem így történt. Tehát, hogy ez nem jött be. Volt egy olyan ötletünk is, hogy talán hogyha mondjuk ugye elképzelünk egy juhászkutyát, hogy mennyire bonyolult munkát végez, rengeteg juhot kell terelnie, odafigyelni a gazdajára, hogy ő merre mutat, milyen irányba menjen, oldal, szemből, stb. Tényleg nagyon bonyolult munka. Hát ha az a juhászkutyáknak a relatív agymérettel mondjuk nagyobb, mint egy ölebnek, akinek nem kell csinálni semmit, csak feküdni egész nap az gazda ölében, hát ez se jött be. Tehát amikor fajta csoportokat hasonlítottunk össze, akkor se találtunk különbséget. Úgyhogy...
És ebből mire következtetnek?
Hát ez nagyon szöget ütött a fejünkbe, hogy tényleg akkor mi lehet az ok? A fejformával sem, mint az előbb mondtam, hogy tényleg annyira jól látható a torzulás, gömb alakú nagyon a rövidorú kutyáknak az agya, más kutyáké meg sokkal elnyúltabb, és ezt gondoltuk, hogy akkor itt is látunk majd térfogatkülönbséget, de ez nem így volt. Úgyhogy törjük a fejünket, hogy mi lehet akkor mégiscsak az oka annak, hogy a modernebb fajták, akik az utóbbi 1-200 évben alakultak ki, azoknak az agy mérete mégis megnőtt, és akkor erre ezt a magyarázatot találtunk ki, amit ön is elmondott, hogy hát az egyetlen dolog, amit látunk a fajták közötti különbségként, hogy az ősi típusú fajták, tehát például a szánhúzó kutyák ilyenek, a szibériai huszki, alaszkai malamut, azok egy olyan környezetben éltek ki, alakultak ki, amikor még hát relatíve szabadon lehetett élni, meg sokszor a kutyáknak el kellett látni maguk, de nem volt annyira nagyon-nagyon sok szabály, mint amit most a városiasodó körülmények, ugye az urbanizált körülmények között élő kutyáknak muszáj betartaniuk. Tehát a modern kutyák, akik az iparosodás óta alakultak ki, mióta az embereknek van ideje hobbira, széles rétegeknek, mert természetesen a nemeseknek előtte is volt pénze és ideje hobbira, de az iparosodás tette lehetővé, hogy ez egy széles bázison elterjedő hobbi lehetett a kutyatenyésztés. Ez a 19. század végén kezdődött, és gyakorlatilag a papíros kutyák, a törzskönyvezett kutyák azóta alakultak ki. És az említett 400 fajtának a nagy része,
az
mindössze az utóbbi 100-200 évben jelent meg. És azóta az emberek ugye egyre inkább városokban élnek, a kutyákat vitték magukkal, a kutyáknak egy teljesen új életkörülményhez kellett alkalmazkodniuk, ami sokkal több kihívással járt, mint a korábbi szabad élet, és azt gondoljuk, hogy talán ezzel van összefüggésben, hogy egy kicsit megnövekedett az ősi típusú fajtákhoz képest az agyméretük, a relatív agyméretük.
Tegnap kaptam egy e-mailt az etológiai tanszékről, Bognár Zsófiától, ebből idézek. Nemrég megjelent egy tanulmányunk az Applied Animal Behavior Science folyóiratban. A kutatásban azt vizsgáltuk, vajon mi okozhatja a rövid orrú kutyafajták, mint a bulldog és a mops növekvő népszerűségét a vele született egészségi problémák ellenére. Ön is részt vett a cikk létrejöttében, vagyis mi az oka a népszerűségünknek?
Ezt nagyon szeretnénk tudni. Igazából az adta a kiindulását ennek a cikknek, hogy volt egy vizsgálatunk az etológia tanszéken, ahol leteszteltünk több mint 100 kutyát egy viselkedéstesztben, és azt találtuk, hogy a rövid orrú kutyák, mint amilyen a mops, meg a francia bulldog, nagyon sokat néznek az ember szemébe. Ami egy nagyon bájos dolog, tehát ez megdobogtatja az ember szívét.
Most akkor egy pillanat, öntől idézek, arra számítottunk, mondja ön, hogy a rövid orrú kutyák egyik legnagyobb vonzereje a nagy szemükben rejlik, és a gazdáik örülnek, ha a kutyák rájuk néznek, mondta Kubinyi Enikő, a Lendület társállatkutatócsoport vezetője. De legalábbis a fényfigép felvételek alapján nem ezt találtuk, hanem mit találtak?
Igen, mutattunk egy ügyes kis kérdőívben képpárokat. Ugyanaz a kutya az egyik képen kvázi szembenézett, tehát belenézett a lencsébe, fényképezőgép lencsébe, és a másik képen egy egész picit elfordította a fejét, nem nézett be a lencsébe. És akkor azt vártuk, hogy aki nagyon szereti a rövidfejű kutyákat, tehát mondjuk van neki otthon, ilyen kutyát választott, az jobban kedveli majd a szembenézős kutyát. Tehát, hogyha a kutya ezen a két képpár, tehát a két két közül azt fogja választani, ahol a kutyus szembenéz vele. De nem ezt találtuk, egyetlen teljesen mindegy volt ezeknek a válaszadóknak, és csak nekik, hogy melyik képet választják. És volt még az az ötletünk is, hogy talán nem ismerik, hogy ezeknek a kutyáknak nagyon sok betegsége van, vele született betegsége.
Ugye, hát például a buldog az nem kap levegőt. Azért szörcsög, mert nem kap levegőt, amit lehet, hogy a gazdája vagy valakik jópofa dolognak tartanak.
Nagyon, pontosan így van, ahogy ön is mondja. Megkérdeztünk, felsoroltunk egy csomó betegséget, és össze kellett kötni bizonyos kutyafajtákkal, és akkor azt vártuk, hogy észre se veszik, hogy nem tudják, hogy a kutyáknak van ilyen betegsége, és ebben a várakozásunkban is úgymond csalatkoztunk, de ez a rossz kifejezés, mert igazából jó hír, hogy tudják ezek a kutyatartók, akik kedvelik a rövid fejű kutyákat, hogy sok-sok betegség van jelen az ő kedvelt fajtájukban. És ráadásul gyűjtöttünk adatot arról is, hogy ők mennyire empatikusak. Mert az is lehet, hogy tudja, hogy beteg a kutya, de nem érdekli, ugye?
Igen.
De nem ez a helyzet, ezek a gazdák nagyon empatikusak, tehát nagyon szeretik a kutyát, és együtt éreznek velük.
Sőt, elviszik megoperálni őket, amikor meg kell operálni, hogy kapjon levegőt a kutya. Azt hiszem a francia buldognál van ilyen.
Bizony, ez nem is ritka. Csak hogy akkor megint csak ott voltunk, hogy de akkor mégis miért kedvelik ennyi, miért vásárolják meg ezeket a kutyákat, hogyha tudják, hogy betegek.
Amikor iszonyú drága egy ilyen kutya.
Velük.
Amikor iszonyú és drága egy ilyen kutya, mert hogy a jelenleg vannak olyan helyek, ahol úgy lehet kutyát vásárolni, hogy még a szint is megkérdezik, meg hogy pontosan mekkora legyen, és akkor olyan szülőt választanak, és direkt nekem tenyésztik ki, igaz, ilyen milliós nagyságrendbe kerül.
Lehet, hogy, és ez sajnos ezt a kérdében nem vizsgáltuk, nem kérdeztünk rá erre, hogy mennyire érdekli a divat, a trend ezeket a gazdákat, pedig ez izgalmas lehetne, és lehet, hogy ebbe az irányba kell majd elmennünk, vagy az, hogy egy celebnek van egy-két-három ilyen kutyája, és akkor én is szeretnék, ez mennyire tényező a választásban. Mi más kérdeztünk meg, ugye volt szó a betegségről, volt szó a szembenézésről, volt szó az empátiáról, de ezen kívül az is kiderült, hogy a gazdák, akik rövidfejű kutyákat tartanak, általában első kutyások.
Tehát tapasztalatlan kutyások.
És fiatalok, és tapasztalatlanok, és arra kezdtünk gyanakodni, hogy valójában ők nem nagyon tudják, hogy néz ki egy egészséges kutya. És normalizálják ezeket a betegségeket. Tehát amit ön ugye vízlatulajdonos, pontosan tudja, egy kutya nem szörcsöz.
Vejmári vízlatulajdonos vagyok. Most volt vízlám, magyar vízlám is, meg volt pointerem is, de most egy vejmári vízlám.
Különkezők, vejmári vízlám. Jó, akkor tehát vejmári, nekem meg magyar vízlám volt.
Őt tartom az acél kutyát a világ legokosabb kutyájának.
Kétségtelenül én ezt készséggel elhiszem.
És egyszer elviszem az etológiai tanszékre, csak már 10 éves elmúlt, de
nagyon szívesen várjuk.
De fantasztikus agya van, és
hihetetlen. Egyetértek, hogy fantasztikus, és hát azzal is, hogy gyönyörű.
Gyönyörű.
Színe van, gyönyörű küllem.
Szerelmes vagyok bele.
Álla.
Van egy lány, Vejmári Vizsla, abban tényleg szerelmes vagyok. Csak hát sajnos a két faj között, az ember és a kutya között ez nem működik, ez az átjárás.
Viszont oda akartam kiukadni, hogy ön szemmel a természetes kutya nem küzd azért, hogy levegőt vegyem. És akinek pedig rövidfejű kutyája van, ő pedig azt gondolja, hogy ez a fajtának a normális tulajdonsága, és az derült ki az adatainkból, hogy nem feltétlenül jut eszébe, hogy ez a kutyának egy küzdelem és fájdalmat okoz.
Azt írják hogy még ebben a kutatásban, hogy sok országban folyik felvilágosító kampány a rövidorú fajták betegségeiről, itt nálunk nem folyik. De a növekvő népszerűségükből látható, hogy ezek nem túl eredményesek. Egyértelmű, hogy az egészségi problémák felsorolása nem tántorítja el az embereket attól, hogy ezeket a kutyákat megvásárolják. Ehelyett azt kellene hangsúlyozni, hogy az egészségi problémákat nem szabad normális vagy elfogadható jellemzőnek tekinteni, mert ezek gyakran fájdalmat okoznak a kutyáknak. A kutyatartóknak azt is tudatosítaniuk kell, hogy a választásukkal jelentős szerepet játszanak a kutyafajták egészségének alakításában, mondta Bognár Zsófia. Ezt magyarázta lényegében az előbb is. Mi a vélemény egyébként erről?
Úgy néz ki, hogy tényleg hatástalan annak a felsorolása, hogy hát ezek a kutyafajták ezzel a betegséggel, amazzal és emezzel küzdenek, mert ha nincsen mellette ott, hogy ez a kutyának fájdalommal jár, ez a kutya számára fájdalommal jár, és ezek a betegségek olyannyira, hogy mondjam, károsak, hogy jelentősen megrövidítik a kutyák várható élettartamát.
Mennyi ideig élnek
a francia boldogok? 4,5 évig él mindössze. Miközben a kutyák átlagos várható élettartama 13 év.
Igen, 13,
tehát ehhez képest ez elképesztő. És ezeknek a kutyáknak
és a mopsok?
80% fölött császármetszéssel születik. Nem tudnak emberi segítség nélkül megszületni sem.
És a mopsok azok mennyi ideig élnek?
A mopsoké magasabb, mint a francia boldogé, 7-8 év körül van, és természetesen mindig vannak kivételek, tehát nem tudhatja az ember, hogy hozzá, amikor kiskutya érkezik, akkor kivétel lesz-e, vagy nem. De nagyon alacsony a várható élettartam, és ez a betegségek miatt van, és ezt meg kell érteni, hogyha ahogy mi betegek vagyunk, és az nekünk fáj, az a kutyának is fáj. De ahogy néha nem veszük észre a fájdalmat embertársaink, nál sem, viselkedésükben sem. Aki nem tudja, hogy hogyan néz ki pontosan egy egészséges kutya, vagy nem figyel eléggé oda a kutyának a jeleire, az talán nincsen vele tisztában, hogy a kutya mikor érez fájdalmat. És hát az az igazság, hogy ugye egy ragadozó állatról van szó, amit a természetben eredetileg nagyon sok sérülés ért, és nem szabadott mutatnia a gyengeség jelét, és ezért a kutyák nagyon jól el is tudják leplezni a fájdalmat. Tehát nem is mondom azt, nem állítom, hogy könnyű észrevenni, hogy fájdalmat éreznek. Ezért tudatosítanunk kell magunkban, hogyha egy kutya beteg, akkor bizonyára nagyon hasonló érzései vannak, mint amikor mi vagyunk betegek, és hogyha lehet, akkor ne hozzuk szegényt ebbe a helyzetbe, és hogyha lehet, akkor válaszunk olyan kutyát, akiknél egészséges életre lehet számítani, hosszú egészséges életre.
Tehát ön azt mondja, mint az etológiai tanszék főmunkatársa, mint aki nagyon régóta foglalkozik kutyákkal, kutyák viselkedésével, fejlődésével, eredetével, stb., hogy felelőtlenség ilyen kutyát tartani.
Azt mondom, hogy aki szeretné, hogy a kutyája egészségesen, boldogan, kiegyensúlyozottan éljen mellette, az nagyon körültekintően válaszol, és ennek a körültekintésnek legyen egy része az is, hogy milyen fajtájú kutyák a legegészségesebbek, melyek számíthatnak a leghosszabb várható élettartama, ebből a szempontból is legyünk tudatosak, és ne normalizáljuk egy kutyának a betegségét, ne gondoljuk azt, hogy milyen cuki, hogyha egy kutya csak ülve tud aludni, hogyha folyamatosan horkol éjszaka a gyalvás közben. Ezek nem az egészséges kutyáknak a jellemzői.
Kubi Jenikő, köszönöm szépen az interjút, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm.
Utópia.
Az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat Természettudományi Kutatóközpont biomolekuláris kölcsönhatások kutatócsoportja vezetésével magyar, amerikai és olasz kutatócsoportokból álló nemzetközi konzorcium vizsgálta, hogy miként változtatja meg a gazdasejt osztódását szabályozó enzimek működését egy herpes vírus fehérje. A kutatók a projekt keretében többek között rámutattak a sejtes jelátviteli folyamatok gyenge pontjaira, és újabb lehetőségeket tártak fel a humán sejtek növekedési zavarainak visszaszorítása terén. A kutatás eredményeit bemutató tanulmány a Nature Communications folyóiratban jelent meg. Itt van velünk Reményi Attila, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit kell tudni a sejtes jelátviteli folyamatokról, hogy megértsük a kutatásuk lényegét?
Hát igen, valóban ez a sejtes jelátvitelt kellene definiálnunk, hogy ezt amikor én középiskolásoknak elmondom, akkor általában azt mondom, hogy ez egy olyan jelenség, ami a biológiai jelenség, amikor a sejtek beszélgetnek egymással. Tehát nyilván nekik másfél csatornákat kell használni, mint az ember használ a kommunikációra, de az is fontos, hogy egy nagyobb organizmuson belül a sejtek azok együttműködve egymással csinálják a dolgokat, mert össze-vissza, mert valamiféle rendszernek kell megvalósulnia a működés során. És akkor ennek a beszélgetésnek a nyelve egy kémiai nyelv, és ezen belül vizsgálunk bizonyos fehérjéket, amik egyfajta csatornáként viselkednek a kommunikációban, egy központi szerepet játszanak benne, mint hogy autók mondjuk forgalom irányításában autópályákon haladna az információ, vagy azok az eszközök, vagy azok az áruk, amik a rendszer működtetéséhez kell. Röviden ennyire gondolnám a sejtes állítást, de hogyha ebben mélyebben beleszeretnék menni, akkor szívesen fokoznám tovább.
Az a helyzet, hogy nyugodtan fokozhatja, mert hát azt hiszem, hogy legalábbis rám fér. Nem tudom, a hallgatók mennyire vannak ezzel már tisztában, de én még nem nagyon.
Jó, tehát akkor nézzük azt, hogy van egy sejtünk, amik a szervezetünkben mondjuk egy bőrsejtünk, aminek az a feladata, hogy valamiféle védelmet biztosítson a külvilágból érkező ingerek felől az organizmus számára. Ennek a sejtnek be kell illeszkednie egy kétdimenziós sejtrétegbe, ezt egy epitéliumnak hívjuk egyébként, és hogyha itt mondjuk valamiféle lázadás történik, és a sejt önállósítja magát, akkor elindulhat egy túlfokozott osztodási folyamat, ami mondjuk bőrrák irányába indulhat el, és ez egy káros folyamatként fogható fel a szervezet szempontjából, viszont a sejt szempontjából igazából egy előnyös dolog is lehetne, mert ő szaporítja önmagát, de ez semmiképpen sem jó a gazdaszervezet számára, mert ez fel fogja használni azokat az energiákat, ami a szervezet normális működéséhez kellene.
Azt akartam csak belekérdezni, hogy azt mondja, hogy a sejt úgy gondolja, hogy önállósítja magát, ez nevezzük mutációnak?
Igen, általában valamiféle a sejt élete során a külvilágból érkező befolyások, ingerek hatására valamiféle DNS károsodás történhet benne, és akkor egy felszínre kerül egy olyan génnek a működése, ami alapvetően nem kellene, hogy ott legyen, és káros lesz végén ez fokozott oszladáshoz. Most ilyen mutációk történnek a szövetünkben csomó helyen, csak nem igen veszük észre őket, mert ezek aztán azok a sejtek, amik úgy mutálódnak, hogy nem tudnak tovább élni, azok elpusztulnak. Viszont azok a sejtek, amik olyan mutációt szereznek, ami valamiféle előny jelent számukra, azok kiszelektálódnak abban a versenykésben, amit a sejtek egymás való osztozás során hajtanak végre. És akkor most visszatérjük a nyelvhez, hogy igazából van a sejtek, egymásnak úgy mondják meg, hogy most ne osztódjál, most maradjál csöndben, most épüljél be az epitéliumba, és egészíts ki a bőrnek a működését, hogy bizonyos faktorokat választanak ki és adnak egymásnak. Ezek a faktorokat, ezt nevezzük hormonoknak, ezek meghatározzák azt, hogy egy sejt azt mit fog csinálni. Ahhoz, hogy ezek a hormonok hassanak a sejteken, ahhoz kellenek valamiféle receptorok a sejtnek a felszínén. Ha nincsenek receptorok, akkor nem fog megtörténni a kommunikáció. Olyan dolog, mint hogyha hiába beszélnek hozzánk kínai, hogyha nincsen meg az a tudásunk, amivel le tudjuk fordítani azokat a hanghullámokat az agyunkban bizonyos cselekvési mintázatokra, akkor nem fogunk tudni kommunikálni egymással. És azok a rendszerek, amik ezt a kommunikációt teszik lehetővé, ezek a sejteken a felszínén ülnek, illetve a sejteken belül helyezkednek el, és ezek azok, amik meg fogják mondani, hogy a genetika állományunk, a kibontása, hogy az hogyan fog történni. Tehát kívülágból érkezik a jel, ez valami felfogja, és utána a sejten belül vannak olyan fehérjék, kinázok, és most érkeztünk el oda egyébként, ahogy a Nature Conscious Cyclingben a központi eleme, hogy ezek a kinázok azok, amik el fogják dönteni, hogy éppen a sejt milyen választ fog adni egy adott bemenő jel mintázatot.
Aha. Idéznék megint abból a levélből, amit kaptam önöktől. A TTK által vezetett nemzetközi konzorcium egy vírusfehérje segítségével talált rá a sejtes jelátviteli folyamatok gyenge pontjaira, írják ebben az ismertetőben. A gyenge pontokról kérdezném, illetve a vírusfehérjéről, ami egy herpeszvírus. Miért éppen egy herpeszvírussal végezték a kutatást?
Igen, tehát az, hogy miért pont herpeszgyűrűs, ennek inkább egy ilyen történtisége van. Mi már hosszú ideje foglalkoztunk olyan fehérjékkel, amik ebben a sejtes kommunikációban vesznek részt, és ezeket az információs autópályákat, amik keresztül a sejtek majd összegzik az információt, amik a külvilágba érőket, és eldöntik, hogy mit fognak csinálni, hogy ott játszanak szerepet ezek a bizonyos fehérjék, ezek a fehérjék kínázók, amik annyit csinálnak, hogy egy foszfát csoportot tesznek, egy kis molekuláról, amit ATP-nek nevezünk, ez a kémiai energiának az univerzális fizetőeszköze a sejtek világába. Innen egy foszfátcsoportot áttesznek a fehérjének egy bizonyos aminósavar, egy építőköveire, ezáltal megváltozik a fehérjének a kémiai tulajdonsága, és ami aztán megváltoztatja a szerkezetét, és a szerkezet pedig változás pedig valamiféle funkcióváltozással fog társulni. Na most a vírusok ugye azon vannak, hogy nem maradjanak, ők nem élő organizmusok, hanem egy olyan kis okos DNS, RNS vagy fehérjék halmaza, ami képes önszaporodásra, de nem önmagában, hanem más sejtet kihasználva. Ezt a kihasználás az, ami igazából, ami számunkra érdekes volt, mert a vírusok igazából ahhoz, hogy ők tudjanak szaporodni, át kell programozni a sejteknek ezek az információs csatornáit, mert ugye a gazdasejt megtesz mindent az ellen, hogy küzdjön ezekkel a vírusok ellen, hiszen évmilliókkal kiszelektálódtak olyan sikeres sejtek, amik ezt meg tudták oldani. Viszont a vírusok folyamatosan mutálódnak, ők viszont vissza szeretnének élni a gazdaszervezetben lévő erőforrásokkal, és van egy ilyen folyamatos, hát évmilliárdokon keresztül zajló biokémiai harc, aminek az eredményeit azt ugye látjuk azokban, hogy milyen problémákat okozhatnak, de igazából egy csomó mindent tanulhatunk is, mint olyan kutatók, akik érdeklődnek az iránt, hogy a rendszer önmagában a szervezetnek a rendszere hogyan működik. Ugyanis a vírus rátalálhat véletlenül olyan, ahogy ő mutálódik, és folyamatosan változik, hogy túléljen, rátalálhat olyan gyenge pontjaira egy bonyolult rendszernek, ami egy bizonyos nist kihasznál, és eléri azt, hogy a sejt az nem hal meg a gazdaszervezet teljes mértékben, és képes lesz arra, hogy a vírusnak a fehérjeit, építőköveit propagálja, újra termelje, és utána a vírus akkor kikerül a sejt, és újra fog tudni szaporodni. És a herpes vírus azért volt érdekes, mert ez egy modern rendszere azoknak a DNS vírusoknak, amik nagyon jól alkalmazkodtak a humán sejtekhez. Tehát ezek a herpes vírusokat megtalálhatjuk főemlősökben is, és hát az a vírus, amivel mi foglalkoztunk, ez a kaposi szarkóma herpes vírus, ez egy herpes vírusok közül egy fajta vírus, ami egyébként pont egy magyar úriember orvos kaposi mór fedezett fel.
Igen, ezt szerettem volna kérdezni, erre akartam rákérdezni, hogy a kaposi mór által 1872-ben először leírt és róla elnevezett szarkóma betegségről a múlt század végén állapították meg, hogy kialakulása a herpes vírus fertőzéshez köthető. Lehet, hogy tévedek, de én úgy tudom, hogy a kaposi szarkóma egy kötőszöveti daganat, nem?
Így van, igen. Tehát a szarkóma...
Akkor az rossz kérdés, hogy akinek herpesze van, annak félnie kell a kaposi szarkómától?
Igen, valamennyire, hát laikus szempontjából nem rossz kérdés, viszont ezek különböző fajtájú vírusok, amik egy családon belül sorolhatók genetikai állományok alapján, viszont alapvetően mást csinálnak. Tehát a herpes vírus valóban az a herpes vírus, az más számmal illetik. Egy a kaposi szarkóma vírusnak a herpes vírus a 8-as számot kapta, és van az a klasszikus vírus, amit mi ugye egyfajta kellemetlenségén fogunk fel, hogy az embernek a kötőszövetét a szája környékén gyugodásba viszi, az pedig a herpes vírus 1, illetve a 2-es forma lenne. Ezek aztán erőszakosan elváltak egymástól, és más-más dolgot csinálnak. A kaposi szarkóma vírus az főleg a kötőszöveti sejteket támadja meg, és ott próbál érvényesülni, aztán vannak más vírusok, amik teljesen más utakat választottak. Jó, és igazából a kaposi szarkóma, hogy miért pont magyar ember stresszet, ez egyfajta véletlen. A kaposi mór annak idején megfigyelte, hogy ezek a szarkóma betegségek ezek léteznek és leírta. Igazából ő csak leírta, aztán nem értették, hogy az pontosan egy 100 éven keresztül nem tudták, hogy az most pontosan mi okozza. Viszont ő volt az, aki ezt úgy diagnosztikai eszközökkel leírta elsőként, és utána a tudomány ezt ugye elfelejtette egészen az AIDS járvány elterjedéséig az 1980-as években vették észre, hogy azok az emberek, akiknek az immunrendszere az kompromittálódik egy másik vírus által, az AIDS vírus által, azok gyakran kapnak kaposi szarkoma típusú tüneteket, illetve összeszövetett gyulladásokat, turbulnyázásokat. Akkor összekapcsolódott a két dolog, hogy azért van gyengített immunrendszerű paciensekben gyakori KSH kaposi szarkóma tünet, daganattípus, mert az ő immunrendszerük le van gyengülve, és nem tud küzdeni az emberek nagy részében ott lévő kaposi szarkóma herpeszvírus ellen. És ezek a herpeszvírusok megtanultak velünk élni, az embereknek a nagy része, tehát több mint fele a fehér kaukázusi populációnak valamiféle herpeszfertőzés élete során átmegy, csak nem okoznak olyan nagy problémákat, ami megbetegedéshez vezetne, kivéve akkor, hogyha az illetőnek valamilyen immunbetegsége van, és ő benne az immunrendszer az kompromittálódott.
Én úgy tudtam legalábbis régebben, a 70-es, 80-as években, hogy az egyik leghalálosabb rák az a kaposi szarkóma volt. Most ez hogy áll?
Hát igen, az AIDS terjedése miatt volt ez egy nagyon, de igazából ez egy tünete volt, tehát igazából ott az AIDS, az most már megértettük később, hogy igazából az AIDS vírus idejében egy kaposi szarkóma, herpes vírus fertőzési zajlott párhuzamosan, és a kettő együtt volt igazából nagyon rossz, ugyanis az AIDS-t most már tudjuk kezelni, ennek vannak a megfelelő gyógyszerek. Igazi értelme a maga a herpes vírus ellen hatóanyag fejlesztés nem igazán van, mert az emberi szervezet megoldotta ezt a problémát azzal, hogy evolválódott a herpes vírusokkal hosszú éveken keresztül. És akkor most ide szervezem, tehát egy nagyon beszélgetést, hogy inkább arról beszéljünk, mert én nem vagyok igazából virológus, nem vagyok orvos, engem csak ez a dolog olyan szempontból érdekel, hogy aznak a rendszernek, amit én vizsgálok, annak vannak érdekes humán betegségekre vonatkozó érdekességei is, de ami számunkra érdekes volt az, hogy mi az a biokémiai mechanizmus, aminek segítségével a vírus eléri azt, hogy kitrükközi az emberben lévő immunrendszert, és elnyomja azt a választ, amit az emberben tízes módon kialakuló vírusok ellen és egyéb korokozók ellen létrejövő válaszok nem történnek meg olyan tisztása, ahogy kellene, és a vírus fog tudni szaporodni. És akkor itt volt az, hogy mi foglalkoztunk olyan fehérjékkel, amik a jeládviteli dolgokat, folyamatokat intézik, ezeket a kinázok, és akkor megkeresett minket egy floridai kutató, hogy ő már évtizedek dolgozik ezzel a kaposi szarkóma herpes vírussal, és ő azt találta, hogy az egyik fehérjéje ennek a vírusnak, az köti azokat a humán enzimeket, amikkel mi dolgozunk, mert igazából az sikerült publikálnunk egy szép cikket, ezelőtt 5 éve egy jó újságban, és azokkor a fehérjékről, amitől aztán kiderült, hogy a KSH, a kaposi szarkóma vírus is targetál és kötődik, és utána átállítottuk a akkori biokémiai tudásainkat erre a kaposi szarkóma herpes vírus irányba, és utána arra voltunk már kíváncsiak, hogy mi az a módszer, ami alapján ez a fehérje elősegítheti a kaposi szarkóma vírusnak a emberben való túlélését, tehát azt, hogy a képes elnyomni az immunválaszt, és anélkül, hogy azokat a sejteket megölni az immunrendszerünk, amelyikben kaposi szarkóma herpes vírus fertőzést található.
Vagyis, hogy hogyan tudja kivédeni az emberi szervezet például azt, hogy ne a kaposi szarkóma vírus kvázi ölje meg őt, hanem kvázi ő pusztítsa el a kaposi szarkóma vírusokat.
Most ezt megfordítanám, inkább az érdekes számunkra, hogy a vírus hogyan tudja elérni azt, hogy a mi szervezetünk nem intézi el a vírust. Ez egy egyszerűbb kérdést.
Igen, igen, mondtam. Igen, egy pillanat, csak azt írják ebben, öntől idézek, hogy a herpeszvírus fehérjék a molekuláris szintű zavarkeltés nagymesterei, ami a gazdasejtekben patológiás működéshez vezet.
Így van, tehát ezzel általánoságban elmondható a vírusfehérjékre az, hogy ők úgy tudnak csak túlélni, hogyha elnyomják azt az immunválaszt, ami kialakulna azért, mert a szervezetünk felismer azt, hogy egy idegen kórokozó szervezet van a területén belül, tehát a szervezetünkön belül. Tehát erre megvannak a megfelelő immunsejtek, mostanában a pandémia, mindenki tudja, hogy vannak a sejtes immunválasz, és van a humorális immunválasz, ami antigén, antitest kölcsönhatásokon alakszik. Ezeket a dolgokat a vírusnak el kell nyomnia, mert azokat a sejtek, ha ez jól működne, akkor azok a sejtek, amik megkapták a vírust, azok olyan vírusfehér darabokat választanak ki, mutatnak be azt a sejt felszínén, amiket aztán azok a ölő sejtek, amik erre vannak specializálva, elintéznék. De ez nem történik meg. Ez úgy lehet, hogy elrejti önmagát. Tehát, és ennek az elrejtésnek van egy olyan érdekes formája, hogy ugyanazokat a típusú utánzásokat csinálja, amivel úgy el lehet bújni. Tehát mint egy molekulás mimikrit csinál. Tehát amit mi tudunk, hogy azok a fehérjék, amivel dolgoztunk, ezek a kínálatok, azok szerepet játszanak abba, hogy az immunválasz megvalósuljon. Na most, hogyha a vírus eltéríti ezeket a fehérjéket, és önmagához vonza, a vírusfehér önmagához vonza, akkor nem fogja tudni azok a humán sejtekben lévő kínálatok a dolgokat tenni, mert ők el vannak térítve, el vannak rabolva, úgyhogy vissza vannak úgymond tarva a sejtnek egy bizonyos részében, és nem engedi a vírusfehérje a működésüket megvalósuljon. Ezt úgy teszi, hogy ugyanolyan kötőelemeket, fehér darabokat fejlesztett ki az évmilliók során, ahogy mutálódott, amik ahhoz kellenek, hogy ezek a kínálatok egymáshoz kötődjenek, illetve az ő általuk szabályozott fehérjékhez tudjanak kötni. Tehát a kulcs itt az, hogy ahhoz, hogy a fehérjék hassanak egymásra, ugyanis azért fontos, mert az immunrendszernek meg kell valósulni, és ez fehérjék kölcsönhatáson keresztül zajlódik, a vírus megszerzett olyan fehérje darabokat, vagy kifejlesztett de novo, a semmiből, mutációk révén, amikkel képes lesz őkötni azokat a fehérjéket, az immunválasz ellenéket, de nem engedi meg, hogy a kínálatot tudják kötni, és akkor megindulhasson az a folyamat, ami aztán az ő felismeréséhez vezetne.
De ugye hát az a feladat, hogy felismerhetővé kell tenni ezeket a vírusokat az immunrendszer számára, de hogyan lehet ezt megtenni?
A vírus szempontjából pont az ellenkező az érdekes. A vírus azt akarja, hogy ne ismerjük.
Igen, de az ember szempontjából is, én ne haragudjon, de most az embert képviselném. Én azt szeretném, hogy felismerhetővé tegyem ezeket a vírusokat a szervezetem számára, hogy az immunrendszer tudjon megfelelően működni.
Hát például azt megtehetjük, hogy használjuk ugyanazokat a molekuláris felszíneket, amiket a vírus is felismer. Ugye az, mert az a felszín, amit a fehérjék felszínén, egy kapcsolási pont, ahhoz, hogy a vírus tudjon hatni a rendszerre, ahhoz kell valamiféle fizikai kapcsoltságot, kölcsönhatást feltételeznünk, és az meg is történik. Ezeket be is tudjuk mutatni, ezeket ki is mértük, meg is tudjuk oldani a háromdimenziós szerkezetét azoknak a fehérje-fehérje komplexeknek, amik közül az egyik komponens mondjuk a fehérje vírusai egy darabja, csak van egy konkrét háromdimenziós képünk, térképünk, hogy ez az interakció hogyan jön létre, ez kölcsönhatásra létre. Na most, ha mi tervezünk olyan kis molekulákat, amik ezt a kölcsönhatást gátolják, hogy akár egy fehérje-fehérje kölcsönhatott felszín ellenében tervezünk egy kis molekulát, akkor ennek a molekulának a jelenlétében nem fog létrejönni ennek a vírusnak a függte, nem tud megvalósulni, hogy eltéríti a kínálatokat, mert akkor nem fog tudja hozzájuk kötődni. A trükk itt az az, hogy mivel a fehér vírus is olyan felszíneket használ, amik alapvetően kellenek a járvíteli működéshez, amik úgy a vírus nélkül is kellenek, olyan molekulákat kell szervezni, amik szétverik a vírus fehérje közötti kölcsönhatást, de valamilyen módon megőrzik azokat a kölcsönhatásokat, amit a rendes háztartási funkciónak a fenntartásához kell, az, hogy a sejtünk azért mégis tudjanak osztódni, és mégis tudjanak megfelelő módon válaszolni a kívülánkba érkező jelekre. És hát igazából a nagy érdekessége a történetünknek az volt, hogy ha a vírus ezeket a fehérjéket használja ahhoz, hogy eltérítse a komplex bonyolult rendszert, akkor valószínűleg nekünk is itt kell majd kapirgálnunk, nekünk is ezekre a fehérjékre kell fókuszálnunk, és ezeken a fehérjéken lévő felszíneket kell majd használnunk ahhoz, hogy mi is megkeressük azt a beavatkozási pontot, ami most már kismolekulák gyógytárgyalók segítsége, amit a vírus megtalál évmilliók alatt a trial-end error, a próbai szerencse módján. Csak mi most már ezt nem próba szerencse módján csináljuk, mert a vírus megmutatta az utat, hogy mit kell csinálni, hanem ezt most már racionális módon, megfelelő háromdimenziós térszereti térképnek a segítségével.
És mikorra lesz ebből az emberek számára használható gyógyszer?
Jó, akkor először azt hittem, hogy hol lehet ebből gyógyszer. Ebből olyan gyógyszert csinálni, hogy a herpes vírusnak a fehérjének kötődését meggátlom, a nagy értelme nincsen, mert már ezt megoldotta az emberiség az evolúció során, megtanult együtt élni a vírusokkal. Azt ugye itt az van, hogy most tanuljuk már meg a legutóbbi pandemia idején, hogy ez a fajta együttélés nem mindig problematikus, problémamentes, mert néha történnek olyan változások vírusokban, amik aztán pandémiát okozhatnak. Most erre nem lehet így teljesen racionálisan felkészülni a biokémiai eszköztárával, erre másféle módszerekkel kell készülni. Mi alapkutatók azt tudjuk megmutatni, hogyha valami egyszer megtörténik és félremegy, akkor milyen biofizikai, biokémiai eszközrendszerrel tudunk új hatóanyagokat fejleszteni. Most az új hatóanyag itt egyébként nem a vírus szempontjából érdekes, vagy a vírus terjedés szempontjából érdekes számunkra, hanem a sejtek növekedésének a regulációja, szabályozás szempontjából érdekes, mert amikor ez a vírus bekerül az emberi gazdaszervezetbe, a gazdasejtbe, akkor őt proliferáció a sejt növekedésre ösztönzi, mert ő neki érdeke, hogy az a fajta a sejt, amiben ő leledzik, az sikeres legyen, és el tudja vonni azokat az energiaforrásokat a szervezettől, ami ahhoz kell, hogy őt multiplikálni, replikálni tudja. Tehát ő átprogramozza a sejtet, és az átprogramozás az sejtnövekedéshez vezet. Most ha ezt a folyamatot látjuk, hogy mi vezet a sejtnövekedéshez, akkor megértjük, hogy a bonyolult rendszerbe a vírus hogyan nyúlt bele. Most ezek a sejtnövekedési problémák nem csak a vírusfertőzéskor lépnek fel, hanem a rák kialakulásakor is egyébként, vagy gyulladási folyamatokban is. Igazából itt ez a fajta útmutatás, hogy a vírus adott nekünk, az nem kimondottan abból lesz fontos, hogy hogyan gátoljuk meg ennek a vírusnak a szaporodását összehezen belül, hanem inkább arra lesz hasznos, és már most arra hasznos, hogy pontosan milyen fehérjéket, milyen felszíneken keresztül, és hogyan célozzunk meg, hogy a rák, illetve a fokozott gyulladással járó folyamatokban bele tudjunk gyúlni, és ezt a folyamatot tudjuk visszaszorítani majd hosszabb távon. Tehát itt konkrétan a rák és a gyulladási folyamatoknak a visszaszorításában lesz majd fontos szerepük ezeknek a felszíneknek, fehérjéknek, amiket a vírus támad.
Van-e az önök kutatásának köze a 2019-es orvosi élettani Nobel-díjasok munkájához? Ők mármint két amerikai és egy svéd és egy brit tudós kapta azt hiszem a Nobel-díjat, mégpedig a sejtek, hogy miként érzékelik az oxigént, és ezzel kapcsolatban eljutottak a rákgyógyításhoz, hogy az immunrendszert hogyan lehet aktívabbá tenni a rákbetegség ellen.
Nem, ennek direkt nincsen. Ott annak idején felfedeztek egy érdekes jelenséget, amit az immunsejteknek a működéséhez kapcsolódik. Nagyon áttételesen lehet ennek köze. Tehát azok a kutatások, amik aztán orvosi jelentőséggel nyilván bírnak, de alapvetően, hogyan mondjam ezt, hogy tehát mi nem azzal a céllal megyünk be egy kutatásba, hogy meg akarunk gyógyítani.
Világos, valami. Ez nyilván alapkutatást végeznek, tehát nem kvázi az üzletre, a pultra dolgoznak, hanem a háttérben, és aztán majd lesz belőle valami, de ez nem önöktől függ.
Igen, de ugye talán azt el lehet fogadni, hogy azok a kutatási területek, vannak bizonyosan olyan területek, amik valószínűleg szempontból hamarabb hozhatnak eredményt, de sem lehet ezt tudni, mert olyan területek is hozhatnak eredményeket, ami az ember első kétélete volna, hogy ez a huványgyászat szempontjából érdekes, ez számtalan például most nem fog felsorolni, viszont az a terület, amivel mi foglalkozunk, ami a sejteknek a jelátvitele, az lényegében benne van az összes humán betegségnek a problematikájában, mivel hogy ezek azok a folyamatok, amik tönkre mennek a betegségeknek a kialakulása során. Tehát ha ezek a jelágvitel tökéletesen történik sejtek között, mindenki tudja, hol a helye, mit kell csinálnia, kap egy teljesen érintetlen, tökéletesen adaptált, kiszelektált, tökéletes genom szekvenciát, amiben nincs semmi hiba. Előbb-utóbb, ahogy az egész folyamat zajlik, az ember él, öregszik, aztán majd meghal, két folyamat, a születés és a meghalás között rengeteg dolog mehet tönkre. Azért, mert érnek minket különböző sugárzások.
Világos, ezt nyilvánvaló, tudjuk.
Igen, na, és akkor és az immunsejtek igazából csak segítenek abban, hogy ezeknek a káros hatásoknak egy részét, ami a kórokozókból jön, ezeket kivédjük. De maga az immunválasz is a sejtek közötti jelátviteli folyamatokon keresztül történik, hiszen ott is sejtek vannak, ott is vannak fizikai ingerek, amiket fel kell dolgozni. Igazából az az a Nobel-díj, ami az immunsejtekre vonatkozott, igazából és arra az immunsejtek hogyan tartják karba azokat a sejteket, amik valami oknál fogva túlburjánzásra kaptak serkentést, mert úgy mutálódtak. Ez egy olyan mechanizmus, amit az ember, az élőlények kifejlesztettek, mert ha ezt ne feszítették volna ki, akkor nagyon korán elpusztulnának rákban. Tehát ilyen alapon valamennyire kapcsolódik, de direktben nem kapcsolódik.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, remélem a jelentős része érthető volt mindenki számára, illetve lehet, hogy mindenki számára az egész is érthető volt. Nagyon szépen köszönöm. Reményi Attila, az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra!
Köszönöm a lehetőséget!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.